ezért nem akartam mondani a felnőtt játékból az egyetlen vibrátort, amit megjavítottam. A Stumbly Story, hogy ott ment a vibrátor az asztalon, miután megjavítottam, bekapcsoltam, és így ment.
Kedves hallgatók, ez itt a Kotyogós Podcast specialty bináris harmadik, vagyis a 14. adása, amiben tovább haladunk a szerviz úton. Elkísérnek titeket ezen az úton a szokásos hostjaitok, vagyis irányított antenna, én, sziasztok, a Bajszos Bence, szia Bence,
hello,
és a kedvenc snob punkunk G, szevasz G.
Hello, hello.
Természetesen itt van a szakértőnk is, a játékklinika műszerész, szia műszerész.
Hello, sziasztok!
Köszönjük, műszerész, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Igazából bajba vagyok, most tudom, hogy hol kezdjem a bemutatást, hiszen ezer éve ismerlek, és nem is tudom, hogy honnan fogjam meg ezt a témát. Igazából én szerintem először Tumblr-en futottam úgymond beléd, vagy kezdtem el a blogodat olvasni, és tűnt fel, hogy mindenféle ilyen kis kütyüket, meg izéket javítasz, meg elektronikával foglalkozol. Aztán volt ilyen más... hogy is mondjam, összecsatolásunk, mint például a biciklizés, mint a Twitter, meg azt a természetesen játékok javítása, ami a fő fókuszunk lesz. Mit kell róla tudni? Honnan jött neked ez az egész javítgatás, meg elektronika, meg elektrotechnika? Tehát ez mi nálad?
Hát nálam ez úgy néz ki, hogy amikor én jelentkeztem az általános iskola után középiskolába, akkor szerettem volna elektronikai műszerész lenni, vagy esetleg számítástechnikai műszerész, mert én tanultam így hobbi szinten a C64-en programokat írni, meg hát ugye játszottam vele, és akkor úgy voltam vele, hogy akkor középiskolában talán ezzel jó lenne foglalkozni, és otthon egyébként pedig mindig volt valami, amit lehetett szerelni, mert édesapám akkoriban már aktív rádiómatőrként mindenféle dolgot így megtanított nekem, hogyan forrasszak, meg ilyesmi. Hát gondoltam, ezt kihasználom, és van ezzel foglalkozni így az iskolai idő alatt is, és sikerült annyira elrontanom a felvételét, hogy hát nem, hogy számítástechnikai műszerész nem lettem, meg nem, hogy az elektronikai műszerész osztályban nem vettek fel, hanem így kegyelem alapon, meg hogy a létszám meglegyen, kb. Beválogattak a legesleg gyengébb osztályba, akik a távközlési műszerészek voltak, és mivel az egy olyan szakterület volt, amit úgy senkit nem érdekelt körülbelül. Kicsit elavult is volt, tehát ilyen régi telefonközpontokat tanultunk, már akkor is elavult dolgokat, de azért az alapokat ott is megtanultuk, tehát az elektronika alapjait, az elektrotechnika miben létét, és hát elvégeztem ezt a sulit, és műszerész lett a végzettségem, a középfokú végzettségem, úgyhogy azonnal el is kezdtem ezzel foglalkozni, és hát elmentem egy telekommunikációs céghez dolgozni. Nehéz volt, tehát így jártam az utcákat hatalmas nagy műszerekkel, és akkor mentünk be a lakásokba, és akkor ott a telekommunikációs hálózatnak a megfelelő eszközeit, a kábel-tévi kábeleket mértük, készítettük, blankoltuk, tettük rá a dugókat, hangoltuk be a tévéket. Aztán egyetemre kerültem, mert beadtam a felvételit a műszaki egyetemre, és felvettek, úgyhogy akkor ez itt megszakadt, és elvégeztem az informatikai egyetemet, és aztán az informatika területén kezdtem el dolgozni. Kicsit messziről megyek neki a dolognak a témában, szóljatok rám, hogyha túlságosan sokat beszélek. Az a lényeg, hogy...
Azért vagy itt.
Ja, oké. Az a lényeg, hogy mikor...
Én nem tudom elengedni a dolgot, bocs, hogy hatalmas műszerrel járod az utcát, én is.
Na jó, akkor ezt úgy képzeld el, ezt a hatalmas műszert, ez egy koffer. Egy koffer volt, ami akkoriban nem volt húzó, tehát nem lehetett húzni, hanem ezt így vinni kellett kézben. Tehát ott ki kellett gyúrva lenni, és szerencsére azért akkor már így kezdtem arra figyelni, meg akkor jártam mindenféle edzésekre, hogy azért mondjuk úgy, hogy fit legyek, és hát bírtam cipelni. Na mindegy, elkanyarodtunk attól is, ahova én elkanyarodtam, tehát most visszakanyarodok arra az útra, amire szeretnék rákanyarodni. Szóval elkezdtem dolgozni a szakmámban, és elkezdtem egy kis vállalkozást is mellette, párhuzamosan, hogy kiegészítsem a közalkalmazotti fizetésemet, és ez ilyen kis és középvállalatoknak ilyen rendszergazdai meló volt. És hát már akkoriban is Dunát lehetett rekeszteni az ilyen szabadúszó rendszergazdákból. Nem is maradt ez meg sokáig, mert nagyon stresszesnek éreztem. Tehát tudjátok, hogyha üzemeltettek egy informatikai rendszert, akkor azért ott üzleti, tehát business impactja van a dolognak. Hogyha nem tudsz időben reagálni, akkor az ügyfél ideges lesz, mérges lesz, elesel a melótól. Hát szóval nem jó, stresszes az egész, csörög a telefon, meg mit tudom én. Úgyhogy ezt nem szerettem annyira. Mikor már nem volt tartható, akkor hát végül abban maradtam magammal, hogy ebből lehet, hogy nekem ki kéne szállnom, és mindeközben nekem született gyermekem, és elromlott neki valami játéka. Nem is játék volt ez, hanem egy ilyen zenélő forgó. Talán azt hiszem Tiny Love típusú, és hát adott volt, hogy ugye nekem, én azért ezeket meg tudom javítani, mert mondhatom, hogy elég egyszerű az elektronika, szedjük szét, nézzük meg, mi van benne. Úgyhogy neki láttam szétszedni, és nem tudtam szétszedni, ugyanis olyan csavarhúzó kellett volna hozzá, amilyen nem volt, ilyen háromszög profilú, és nem találtam sehol. Jártam végig a boltokat, a szerszám nagy kereket, és nem találtam sehol olyan csavarhúzót. Így oda vittem, mutattam, hogy ehhez szeretnék csavarhúzót, és mondták, hogy bocsi, de nincs. Mérges lettem, és bementem az egyik ilyen barkácsboltba, megvettem a legolcsóbb csillagcsavarhúzót, meg egy reszelőt. És hazamentem, és addig reszeltem azt az olcsó csillagcsavarhúzót, ugye azzal kezdtem, hogy síkba reszeltem az elejét, hogy ne legyen csillag rajta, majd addig reszeltem, míg háromszög profil nem lett belőle, majd azzal a csavarhúzóval szétszedtem a játékot, megtaláltam a hibáját, egy tranzisztort kellett benne kicserélni, ami filléres tétel volt. Kicseréltem, hát ugye forrasztópákán meg minden ilyesmi volt, tehát másnak a hozománya, amit így a családból, amikor kirepül, akkor hol az az, mit tudom én, ilyen tulipános láda, meg nem tudom, mik szoktak lenni. Nekem forrasztópáka volt, multiméter, meg ilyesmi. Úgyhogy én ezekkel így otthon a konyhaasztalon ezt megjavítottam, és boldogan örültem, hogy megjavult és működik. Majd láttam azt hiszem hirdetéseket, hogy hát másnak vannak eladó ilyenjei, amik nem működnek. Csak úgy gondoltam, hogy lehet, hogy ez valami típus hiba lesz, és ha már itt van a kezemben ez a csavarhúzó, ami igazából most már egy célszerszám, akkor lehet, hogy ebből kéne valamit kezdeni. Úgyhogy összedobtam egy websájtot, ez lett a játékklinika, és hát elkezdtem várni a hívásokat, hogy majd csak megtalál valaki. És igen, elkezdtek megtalálni az emberek. Persze szétdobtam Facebookon, meg mindenhol, hogy ezt én most megjavítottam jó nagy dírrel-dúrral, és elkezdtek jönni a javítások, és az első évet azt így a konyhaasztalon javítgatva csináltam, a családom eléggé ki volt akadva, mert mindenütt félbehagyott játékok voltak, mert szétszedtem valamit, és nem volt az alkatrészem, akkor nem raktam össze, hanem egy dobozba beraktam, így darabokban, és azt így betettem az egyik sarokba. Aztán jött egy másik játék, ahhoz sem volt alkatrész, az is egy másik sarokba került darabokban. Na és így, hát eljutottam végül oda, hogy aztán béreltem egy kis helyiséget, lett lehetőségem itt a házban, ahol lakom, egy helyiséget bérelni a földszinten, azt kibéreltem, és akkor elkezdtem úgy, hogy a földre, egy üres helyiség, a földre leterítettem egy viaszos vásznat, és konkrétan ott ilyen törökülésben kezdtem, hát folytattam tovább a szerelést, és ez odáig fejlődött, hogy gyakorlatilag eltelt 10 év az indulástól, és hát már naponta jönnek be a játékok javításra, és ki van építve teljesen, tehát itt asztalok, több asztal is van már, rengeteg szerszám, falra szerelt műhelylámpa, falakon képek, saját építésű műszerek vannak már, meg egészen komolynak látszik ez a kis helyiség, pedig pici egyébként, salgópolc, meg minden van, és hát most ott tartok, hogy tényleg néha már vissza kell mondjak megkereséseket, mert nem fér bele abba az időbe, hogy én ezt a szabad időmben, mert igazából ez egy hobbiként indult, egy ilyen kis kiegészítésként, hát hogy én ezt mindent meg tudjam csinálni, erre már egyszerűen nincs időm. Úgyhogy így alakult ez, és hát itt tartok most.
Mondtad, hogy édesapád rádióamatőr volt, akkor te azért mentél távközlési suliba, hogy ne csak amatőr lehessél, hanem profi szinten tudjad ezt űzni.
Nem. Tehát ugye, hogy miért mentem távközlési suliba, azt nem oda akartam, de oda sikerült. De amúgy értem.
Jó, ez egy nagyon szarszó vicc volt.
Nagyon. de nem, de egyébként tök jó lett volna. De, hogyha,
ja, hogy ez az volt.
Igen, de
mindegy, nekem se esett le, de...
Jó. Pedig én még gondolkoztam is rajta, amikor mondtad ezt a távközlési... mi volt a pontos megnevezés?
Távközlési
műszerész. Egy kicsit még gondolkoztam is rajta, mert mondtad, hogy a leggyengébb osztály, és például én is, meg talán Antenna is olyan suliba jártunk, középsuliba, amiben ott híradástechnikának hívták a mi osztályunk, vagy évfolyamunk elődjét. Ez a kettő, ez ugyanaz lehetett egyébként? Tehát akkor mi a leggyengébben voltunk?
Nem feltétlenül. Abban az iskolában, ahova én jártam, ott ez volt az egyik leggyengébb osztály, vagy talán a leggyengébb osztály, és hát, hogy miért volt leggyengébb, azt nem tudom, igazából nem kellett volna annak lennie, hiszen nehéz dolgokat tanultunk. Tehát konkrétan, amikor egy átviteli technikai berendezésnek a különböző frekvenciáit számoltuk ki, és akkor fel kellett írni egy adott mérőjelnek a Fourier sorát, hogy az mely frekvenciákon jelenik meg, milyen felharmonikusokkal, milyen amplitúdokkal, és hol tudjuk ezt mérni, akkor azért ott kőkemény számítások voltak, meg tényleg érettségin konkrétan, vagy érettségi feladat az volt, hogy telefonközpontot kellett debugolni. Volt egy telefonközpont, és azt mondták, hogy itt van ez a készülék, tárcsázok 9-est, és helyett egy 4-est meg egy 5-öst vételez be, és keresse meg a hibát. De ez olyan volt, hogy ez még mechanikus központ volt, crossbar központ, már nem nagyon vannak ilyenek, akkor is már ritkaságnak számított, ilyen relék dolgoznak benne, és kapcsolgatnak mindenféle rudakat, érintkezőket érintenek össze, és így keresik ki azt, hogy te mondjuk mit tárcsáztál, és akkor mert ott tárcsázni kell, ténylegesen tárcsás hívóművel, tehát így eltekerted azt a kis, mert sokan már nem is tudják, hogy milyen az, volt egy ilyen kerek izé a telefonkészüléken, azt így eltekerted, elengedted, akkor visszafutott, és ahogy futott vissza, egy rugó visszahúzta, hogy futott vissza, állandó sebességgel, ő szaggatta meg a vonalat. Ahányas telefonáltál, vagy tárcsáztál, annyiszor megszaggatta a vonalat. A 9-est akkor 9-szer zárta rövidre a vonalat, és hát, hogyha nem volt jó a vétel oldali időzítés, akkor abból mondjuk nem 9-es lett, hanem 5-ös meg 4-es, vagy mit tudom én, 2-3-as meg 1-1-es. Vagy kettes.
Na figyelj, kicsit lépjünk egyel a telefonközpontoktól távolabb, mert elveszítünk téged is, meg a hallgatókat is, mert hogy te minket, mert hogy így nézünk nagy szemekkel. Ez a műszerészkedés nálad, ez ugye nem mondható azt, hogy hobbi, hiszen nem csak hobbi, hanem ez annál kicsit több, viszont nem is a fő szakmád, hiszen nem ebből élsz, ha jól tudom, és emiatt ezt te hol sorolnál? Tehát, hogy ez megmutat hobbinak, és igyekszel csak egy mellékes jövedelemként az egyes szerszámok árait ebből kiszedni, vagy ez egy bevételi forrás is lehet, vagy ez lehet a jövőben egy ilyen, hogy is mondjam, egy ilyen nyugdíjas munka, amikor nem akarsz már ilyen mindenféle egyéb dolgokat dolgozni, hanem ebbe vonulsz vissza, és műszerészkedsz.
Igen. Ez a válaszom a kérdésre. Tehát először is ez egy hobbi.
Az unokáknak is lesznek játékaik, nem?
Mindenkinek lesznek játékaik, ez egy hobbi. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy én ezt legalább annyira élvezem, amikor itt javítgatom a játékokat este, mikor mondjuk a családom nézi a barátok között, vagy ilyesmit, akkor én ide lejövök, és így megjavítok egy-két játékot, és ez legalább olyan élmény nekem, mint amikor olvasok, mint egy könyvet olvasnék. Vagy mondjuk, mintha játszanék az Xbox-szal egy kicsit, vagy a PlayStation-nel. Tehát ez egy ilyen játék nekem. És a másik az, hogy sikerélményt ad. Másféle sikerélményt ad, mint mondjuk egy... A főállásomban informatikus vagyok, mindenféle számítógépes dolgokat csinálok, az nem kézzelfogható. Tehát ott nincs meg az az élmény, hogy kezembe veszek egy darab valamit, mondjuk egy mozdonyt, ami nem működik, és akkor szétszedem apró darabokra, a kis fogaskerekeket megtisztogatom, az elemtartó érintkezőit megtisztítom, ha kell kicserélek benne egy-két alkatrészt, mérek rajta, meg ilyesmi, és a legvégén, amikor még szét van szedve, de már meg tudom indítani a működését, akkor ott szétszedve ott elkezd működni a kezemben, meg így az asztalon, és aztán összerakom, és megy. És akkor valaki jön ránéz, és így mosolyog, és örül, hogy megvan csinálva. Tehát ez egy olyan sikerélmény, amit az IT menu nem ad meg, mert ott lezárom a jegyet, és oké, ennyi volt, ez az elvárható dolog, de ebben van egy ilyen pszichológiai tényező is, hogy az emberek, rengeteg emberrel találkozom ugye ezáltal, az emberek már annak örülnek, hogy egyáltalán foglalkozom velük, meg a játékukkal, ugyanis igazából senki nem vállalja el ezeket. Tehát így nagyon sokan jönnek úgy hozzám oda, hogy hát ezt próbáltam több helyen, de nem vállalták el, meg kinevettek vele. Meg odaadtam egy műszerésznek, akinél volt 3 hónapig, majd visszaadta, és azt mondta, hogy a motorika egybe van építve az elektronikával, és nem lehet javítani. És akkor így néztem rá, hogy oké, adja ide nekem, én ezt megcáfolom. Elhoztam, szétszedtem, nyilván nem volt összeépítve semmivel, megcsináltam neki, megjavítottam, visszaadtam, és mondtam, hogy sajnálom, és bocsánatot kérek annak a szakembernek a nevében is, aki ezt állította, mert nagy valószínűséggel szétszedhette, bele se nézett. Egyszerűen megunta, nem volt kedve foglalkozni vele, nem lehetett annyit elkérni, értem mondjuk, mint egy TV-ért, vagy egy DVD lejátszó megjavítására, és akkor így, hát így nem foglalkozott vele. Igen, és akkor így a többi aspektus, amit mondtál még, igen, tökre úgy képzelem, hogy amikor majd nyugdíjba vonulok, és már nem lesz kedvem a számítógépet nyomkodni, akkor is azért lesz egy olyan műhelyem, ahova lemehetek, és megcsinálhatok egy-két játékot, vagy mondjuk tartatok szakkört gyerekeknek. Vagy itt kalódnak a
gyerekek. A gyerekek androidjaid megjavíthatod.
Ja, így van. Vagy az android gyerekeket, ha már lehet, hogy esetleg nem is lesznek már. Akkor egy kicsit ilyen, tudod, mint abban a Szárnyos Felvadászban a játékmester. Tehát így kicsit így képzelem el az öregkoromnak egy részét, hogy mondjuk szombat esténként, vagy szombat délutánonként az iskolások eljöhetnek. És akkor így adok nekik forrasztópálkát, meg adok nekik műszert, meg cintát, és akkor javítsál, fiam, csináld meg, hozd el a játékodat, és megcsináljuk együtt, megmutatom, hogy kell. Tehát egy ilyet is el tudok képzelni, valami klub keretében.
Beállít hozzád egy Call of Duty DVD-vel.
Nem, tényleg nem működik a játékom. Harmadrészt pedig, vagy negyedrészt, vagy ötödrészt, már nem számoltam, azért ez zseb, tehát egy kis zsebpénzt is hoz. Nem sokat, mert fenn kell tartani a műhelyet, de azért egy kis zsebpénzt még hoz is. Úgyhogy én úgy vagyok vele, hogy ez egy olyan hobbi, ami minimális, talán visz is el valamennyit, lehet, de ha már kijön nullára, már tök jó, mert ebben a hobbik azok úgy, azok ráfizetősek, de néha azért sikerül kifognom egy-két olyan melót, amiből azért csúran cseppen egy kicsi.
Ugye itt, amikor felvázoltad, hogy kerültél bele a játékjavításba, azért én úgy sejtem, hogy ez egy ilyen 20 éves folyamat volt, mire eljutottál oda, hogy lett egy saját műszered, hogy a kicsi műhelyed. Szóval, hogy a kicsi műszerész elkezdte a középiskolát, és akkor azért jó sok évnek el kellett ahhoz telnie, hogy egy saját, dedikált helyen végezhessed ezt a tevékenységet. Amikor te megnyitottad a játékklinikát, az is a szemed előtt lebegett, mint cél, hogy ilyen környezettudatosan csökkentsük a világra kikerülő szemeteknek a számát, mert azért tudjuk, hogy egy gyerek életében egy-egy játék az nagyon-nagyon rövid időt használódik, és vagy tönkre megy, vagy megunja a gyerek, de ugye használati mód miatt azért ezek általában tönkre mennek. Viszont a másodpiacon a következő gyereknek meg ez akár tökéletes lehet, mozog benned egy ilyen kis környezetvédelmi vonal is, vagy csak az, hogy inkább megjavítom.
Nagyon is mozog, tehát én nagyon úgy vagyok ezekkel a dolgokkal, hogy nem szeretem kidobni a műanyag, illetve az elektronikus dolgokat, mármint így a klasszikus módon, meg ahogy szoktam látni néha, hogy ott van az erdőben eldobva egy fél tévé, meg ilyesmi, ezektől rosszul vagyok, és nagyon-nagyon nem akarok belegondolni abba, hogy milyen lehet az, amikor egy játékot kidobnak, ugyanis tudom azt, hogy a saját gyerekeimből kiindulva, tudom azt, hogy a gyerekek a játékaikat, ők szeretik, de nem úgy szeretik, ahogy mi szeretjük az okosórát, meg ahogy szeretjük a MP3 lejátszót, vagy a mobilt, tök mindegy, hanem ők konkrétan megszemélyesítik, és tényleg egy időben van egy életkor, amikor például tényleg felruházzák őt egy ilyen lélekkel, és tehát rossz belegondolni abba, hogy mondjuk az a játék, amit egy kisgyerek szeret, és hát így élőlénynek tekinti, vagy legalábbis ellátja valamilyen lélekkel, az egy apró hiba miatt, amit egyébként meg lehetne javítani, a szeméttelepre kerül, ahol egy ilyen nagy zúzógép, ezek nagy tüskés kerekekkel megy, és széttöri, és szétroncsolja, és akkor szegény ott, az a játék, az ott tudom, hogy csak egy elektronika, meg egy műanyag doboz, meg némi plüss mondjuk, hogyha egy maciról van szó, de De akkor is annak volt egy célja. Az a játék az létrejött, és azzal a céllal jött létre, hogy örömet okozzon valakinek, meg működjön, és hogyha elromlik, akkor nem tudja beteljesíteni a célját, tehát az a játék szomorú. Tudom, hogy ez ilyen fura elképzelés, de nekem ez játszódik le bennem. Amikor kezembe veszek egy játékot, ami elromlott, akkor nem azt nézem, hogy megint itt egy darab szemét, amit valaki már valószínűleg ki fog dobni, hanem azt, hogy ha meg lehet menteni, mentsük meg, mert legrosszabb esetben majd akkor eladja a gazdája, hogyha már nem kell neki, és akkor valaki másé lesz, vagy mondjuk van olyan, hogy hozzám kerül egy játék, szoktam ilyen kampányokat csinálni, hogy ne dobd ki, add nekem, és akkor ideadják nekem a játékokat, amiket már nekik nem kell, különböző emberek, szülők, és ha meg tudom javítani, akkor azt oda adományozom a különböző helyekre. Vannak bevett helyek, ahova szoktam adományozni játékokat. Például a hajléktalanok óvodájának vittem már többször is. Ja, mindegy, nem akarok ebből nagy ízét csinálni, hírverést csinálni. Egy a lényeg, hogy megtalálom a helyét annak, ami menthető. Uh-huh. Ami pedig nem menthető, azt meg elviszem. És hát egyrészt kiszedek belőle alkatrészeket. Tehát a másik nagyon fontos aspektus az, hogy nincs alkatrész utánpótlás a játékoknál. Se szervizhározat, se alkatrész utánpótlás nincs. Úgyhogy a kannibalizmus az itt tök jól működik. Ha nem lehet megjavítani a játékot, törött, meg ilyesmi, és már nem lehet semmit csinálni vele, akkor mondjuk kiszedem a fogaskerekeket belőle, a motort, az elemtartó érintkezőit, az nagyon fontos, mert azok óriási fogyóeszközök, meg olyan dolgokat, amik használhatók, majd összerakom, és az elektronikai hulladéknak megsemmisítésének a megfelelő eljárásával, tehát elviszem a hulladék udvarba, és ott leadom, hogy hát van ilyenem. Ez talán az, amivel így a környezetet a legjobban tudom védeni, mert ugye akkor, amikor nem vesz meg valaki egy játékot, akkor a csomagolóanyagot se veszi meg. És a boltba sem megy el, tehát üzemanyagot se éget, hogyha mondjuk autózásról beszélünk. Tehát mindenféleképpen jobb a környezetnek az, hogyha megjavítom, vagy hát hogyha megjavítja valaki ezeket a dolgokat, mint hogy újat vennének az emberek.
Én nem engedném el ilyen könnyen ezt a jótékonysági vonalat, mert szerintem ez nagyon fontos, hogy felhívjuk mindenki figyelmét, akár hallgatunk figyelmét is, és minél szélesebb körben, hogy igen, akinek van esetleg olyan játék, amit már nem tud használni, nem használ, és működik, akkor az direkt beadja tovább. Hogyha meg nem működik, és úgy gondolja, hogy az már neki szemét, akkor igenis próbálja meg hozzád eljutatni. Nyilván az elérhetőséged az ott lesz mindenhol. Mert igen, tehát hogyha ezt meg lehet javítani, akkor másoknak az még örömet fog okozni. Viszont így az egész alapján nekem kicsit úgy hangzik, hogy a Toy Story az a játéklinika himnusza lehet. Tehát hogy ez pont erről szól, hogy a játéknak szelleme van, érzelmei vannak, meg vannak személyesítve, és én pont ezt éreztem mindig is a játékaimon, hogy konkrétan, mint hogyha így majd, hogy nem egy családtagomat veszítem el, hogyha ezt így ki kell dobjam, főleg a játékoknál, ami hozzám nőtt, és ezt érzem a fiamon is, aki ugyanúgy egy az én szememmel nézve már egy nem tudom, egy hulladékhoz tud úgy ragaszkodni, hogy nem, az már pedig neki igenis fontos, és már nem tudom, századszor megvazom neki azt a kis játékot, ami szét van szakadva, vagy az ilyen kedvenc villamosát, aminek már majdnem minden ele van tőve, de akkor is tud vele játszani, akkor is így összeragasztom a kis csukló részen, és hát igen, nekik ez fontos, és tök jó, hogy vannak ilyen helyek, ahol ezeket lehet javítani.
Nemrég volt az Apple TV-n egy rövid, pár részes dokumentumfilm sorozat, ami a gyermekek első 2000 napját dolgozza fel, és ott is kitértek erre, hogy igen, tényleg a gyerekek hogy tudnak ragaszkodni egy-egy játékukhoz, tárgyukhoz, és ez teljesen kultúrától, földrésztől, vagy teljesen függetlenül attól, hogy hol születnek a gyerekek, a világ minden pontján megvan ez az ösztönös viselkedés, hogy így ragaszkodjanak, és ahogy műszerész mondta, lelket adnak neki. Szóval ez a műszerész szó, ez nagyon fura, ez nekem nem tudok elvonatkoztatni az ilyen tipikus Guy Ritchie karakterektől, hogy tudod, van a hentes meg a műszerész.
Igen, ezért választottam ezt a nevet annak idején magamnak.
Nagyon jó.
A neved ugye az, hogy játékklinika, és te csak gyerekjátékokat javítasz, vagy
nem? Felnőtt játékokat?
Ezt nem én kérdeztem, hanem van-e eset a profilod, az csak játékokra szorítkozik, vagy más irányú elektronikát is válasz? Kérdőjel.
Igen, oké. Hát figyelj, nem, tehát nem csak gyerekjátékokat, hanem felnőtt játékokat is, és a felnőtt játékokat most úgy értem, hogy például volt, aki hozott egy úgynevezett gimbal nevű dolgot, ami egy ilyen giroszkópos mobiltelefon balanszírozó készülék, vagy akciókamera balanszírozó készülék, így fogod, és akkor van benne három tenge, és érzékeli a dőlésszöget, meg minden, és szépen hát ilyen giroszkópos cuccod egyenesben tartja. Hát azt is megcsináltam, de akkor volt, aki például nem hangszert, hanem valamilyen dekoráció. Jaj, hát karácsonyi dekorációkat egy kedves hölgy rendszeresen hoz hozzám. Ő neki régebben az volt, hogy ő, nem tudom, hogy a pandémia alatt most ő vele mi van, de hozott rengeteg ilyen kiállítási darabokat, hogy így leteszed, van rajta egy házikó mondjuk, és bent világít a lámpa, szól a zene, van egy karácsonyfa, ami úgy világít, és egy ilyen, hogy mondják, ez dionáma? Nem tudom, ilyen síelők mennek, egy motor forgat egy szalagot, és akkor síelők, meg csúszdázók, vagy hogy mondják, igen, szánkózók csúszdáznak rajta, vagy csúszkálnak rajta. Tehát ilyenekből többet is volt, hogy Amerikából szerzett be ilyet, és megkapta, és nem működött, és akkor elhozta. Tehát ilyen jellegű felnőtt dolgokat is, neked családon belül hajvasalót, ugye párszor már javítottam, meg a porszívót megcsinálom, meg hogyha valaki megkeres azzal, hogy a kenyérsütőgépének ki kéne cserélni vagy hát, hogy nem működik, mert általában ugye nem tudják otthon diagnosztizálni a dolgokat az emberek, akkor megtalál valaki azzal, hogy hát van, hogy olvastam, hogy te csinálsz ilyeneket, van egy kenyérsütőgépem, ami megállt működni, nézze meg, légy szív, vállalod, és akkor persze vállalom, főleg, hogy ott találok hozzá alkatrészt. Mert
törött fényképezőgépek, mert az mi vegyékünkön elő szokott fordulni.
Na igen, tehát a törések azok olyanok, amikkel nem minden esetben lehet mit kezdeni.
Persze, érted.
De például a fogaskerék törések, amire azt hinni az ember, hogy az a játéknak a vége, az például tök könnyen javítható, mert van egy nagyon zseniális fogaskerék javító a városban, és akkor hozzá elviszem, és ő legyártja.
Várjatok, ez a Guy Ritchie film, akkor ez így most már kibontakozik, van a műszerész, meg van a fogaskerekes
javító. Vagy... Igen.
Tényleg van, akinek ez a profilja? Van. Wow.
Igen, és nagyon ügyes.
Nagyon sok pénzt keres vele, mert olyan szinten hiány szakom ez a fogaskerékgyártás, hogy azt elképzelni nem tudjátok, hogy speciális méretű fogaskerekek, mondjuk akár audiotechnikába, ugye a
De ezt nem csak így 3D nyomtatja, vagy fröccsön?
Nem.
Hát egyrészt meg is kéne szerkeszteni hozzá, tehát az se olyan egyszerű, hogy csak csattint és ott van, tehát hogy ahhoz azt meg kéne szerkeszteni, de amúgy szerintem ezt pont nem nyomtatóval csinálják, hogy hát utána még kell ezt csiszolni, vagy veszelni, hogyha azzal gyártják.
Nem, a technológia én úgy gondolom nem alkalmas arra, hogy jó, tartós és precíz alkatrészeket lehessen gyártani, vagy ahhoz olyan elképesztően drága 3D nyomtató kellene, ami azért tehát nagyon nagy ipari dolog. Nem. Akiről én beszélek, ő berendezett egy forgácsoló műhelyet egy társasházi lakásban, és van neki egy eszterga gépe, amivel megcsinálja az alapját, majd marógéppel fogazó áttétele, tehát ilyen fogazó fejjel gyakorlatilag kimarja a fogaskereket, forgácsolással készül, és sokkal jobb, mint a gyári. Mert a gyári fogaskerekek a játékokban azok sztiroporból fröccsöntött fogaskerekek, és ez az anyag erre a célra igazából alkalmatlan. Tehát előbb-utóbb minden játékot el fog érni az a végzet, hogy elrepednek a fogaskerekei, és akkor jönnek hozzánk. A távirányítós autók kormány szervójában, a távirányítós autóknak a motorján, a meghajtó motorján, a tengelyén, hát a duplómozdonyok, azokról nem is beszélek, tehát 260 vagy 270 duplómozdonyt megjavítottam már, típusiban mindegyiknél, hogy áttörik a fogaskerék a tengelyen, és akkor már van belőle készleten, meg hogyha elfogy, akkor gyártatom a következő zacskónyit, és cserélem őket nagy üzemben. Szerintem a Lego már egyébként vérdíjat tűzött ki a fejemre, mert 270 doboznyi megvásárolatlan játék van már a nevemre írva, tehát új játék a régi helyett, mert egyszerűen életben tartom ezeket a mozdonyokat.
Mm. Várj, vezetsz ilyen munkanaplót? Van erről egy Excel, hogy hány?
Hát igen, és úgy van, hogy minden évnek van egy lapja, egy ilyen tab, vagy hogy mondják ezt? Sheet.
Sheet.
Így van, és igen, oda írkálom föl, ott trekkelem ezt, hogy hát ne felejtsem el, hogy ha jön valaki egy játékért, akkor mennyit kell érte kérnem.
Most igazából elmondtad azt, hogy mi a leggyakoribb hiba, mert megtudtuk, hogy ez a fogaskerék elfáradás az, ami előfordul legtöbbször. Most kicsit én arra lennék még kíváncsi, hogy milyen szerszámozottságra van szüksége egy ilyen műhelynek.
Még mielőtt ebbe belemennénk, szerintem nézzük meg azt, hogy kezdődik ez az egész. Tehát ugye az előző adásunkban Caga Tamással beszéltünk az Apple javításokról, ahol kiderítettük, hogy azért nagyon sok háttértudást ő hozhat a gyártótól, meg olyan honlapoktól, akik szétszednek iPhone-okat, Apple eszközöket, elektronikai eszközöket. Viszont én a játékok esetén én úgy gondolom, hogy ez nehezebb. Tehát hogy állsz neki egy játéknak, honnan szerzel infót, honnan szerzel bármilyen leírást ahhoz, hogy kell egy játékot megjavítani, vagy itt ilyen nincs, és csak a szétszedem és magamnak megtanulom, vagy ez hogy működik?
Ez pontosan így működik. Nincs sajnos semmilyen gyártói támogatás. Nagyon-nagyon, nem tudom, hogy találkoztam-e már olyan gyártóval, aki kiszolgáltatott volna számomra szervizdokumentációt. Egyszerűen nincs nekik szervizhálózatuk. Ez úgy működik, hogyha valaki vesz egy játékot, és az hibás, garancia idő alatt visszaviheti ugye a forgalmazónak, és akkor a forgalmazó a gyártó garanciáját ugye adja tovább. A forgalmazó mondjuk ad helyette egy másik játékot, hogyha még a csereidőszakban van, és a hibás játékot pedig megsemmisítik. Tehát még gyakran vissza se küldik a gyárba, hanem ott helyben megsemmisítik, vagy mondjuk igen, visszamegy a gyárba, vagy egy vállalkozás, ami arra szakosodott, hogy kinyerje belőle az aranyat, meg a nemes fémeket, meg ilyesmit, meg a rezet, az mondjuk szétszedi, és ez történik vele. Tehát nincs szervizhálózat, emiatt nincsen semmilyen alkatrész utánpótlás. A nagyon prémium játékoknál vannak cserealkatrészek, de azok se olyan cserealkatrészek, erre majd kitérek egy kicsit később. Tehát itt úgy néz ki, hogy kapok egy játékot, és az első lépés az, hogy szét kell szedni. Tehát ez a hogyan szedjem szét, ez olyan, hogy rá kell érezni. Tehát az, hogy például említettem a dupló mozdonyokat, nem könnyű szétszedni. Nem is nagyon tudják az emberek szétszedni. Nagyon sokan megpróbálják otthon, és így jutnak el hozzám olyan mozdonyok, amiknek meg van nyomorítva a burkolata, le vannak törve a tartófülei, a kerék le van feszegetve, a tengelye van görbülve, rettenetes állapotban van, és akkor állítottam helyre szerencsétlent. A jobbik eset az, amikor megkapom úgy, hogy egybe van, és nem piszkálták, hanem nem értünk hozzá, mester úr csinálja meg, és akkor én neki látok, és szétszedem. És kifejlesztettem már a saját technikámat a szétszedésére, szét tudom szedni úgy, hogy nem sérül a burkolat, célszerszámmal megyek, tehát fogok hozzá. Ezekre vannak célszerszámok, tehát ezeket én ugyanúgy, ahogy a háromszögletű csavarhúzót, amit meséltem, ugyanígy itt is megfelelő szerszámok, reszelővel, köszörűvel, és azért csináltam magamnak egy-két szerszámot, és akkor ezekkel szét tudom őket szedni, és amikor szétszedtem, és előttem van a játék, és látom, hogy milyen, miből áll össze. Tehát ugye mindig van ezeknél ezek egy végtelen egyszerű szerkezetek, mert általában úgy néz ki, hogy van egy elektronika, az elemtartóról kap áramot, az elektronikáról általában van a hangszóróhoz, tehát van egy hangszóró benne, és van valami, ha a mechanikus a játék, elektromechanikus, akkor van egy mechanika. A mechanika az általában úgy van is ki, hogy van egy motor, és a motor különböző áttételekkel és fogaskerék rendszerekkel, meg néha égszíjjal, mint egy meghajt valamit. Na és akkor itt jön az, hogy egy kicsit így az IT világban megismert troubleshooting módszerrel elkezdem rétegről rétegre ezt ellenőrizni. Első lépés, kap-e áramot.
Azt hittem, azt mondod, hogy újraindítod.
Igen, majdnem. Elindítom. Tehát teszek bele elemet, megnyomom a bekapcsoló gombot, vagy bekapcsolom, és megnézem, hogy mit csinál. És akkor jön az első lépés, hogy ha nem csinál semmit, akkor kap-e áramot? Megmérem. Ha nem kap áramot, akkor elemtartó. Ha kap áramot, de nem csinál semmit, akkor nézzük meg, kapcsoló, jó? Jó. Akkor nézem tovább, hogy kell-e ennek még valamit csinálnia, vagy tehát mondjuk világít-e üzemszerűen. Ha nem világít, nincs benne semmi világító alkatrész, vagy semmi motorikus rész, csak egy hangszóró, akkor a következő lépés az, hogy hangszóró csere. Hangszóró csere megoldotta, játék megjavítva, összerakom, boldogság. Ha nem az van, akkor el kell kezdeni nézni, hogy akkor a hangszóró jó, akkor meg kell nézni mondjuk egy oszcilloszkóppal, hogy mi jön ki belőle. Jön-e ki belőle valami. Egyáltalán el kell kezdeni olyankor már, amikor már az elektronika nem válaszol, és azzal van a gond, akkor meg kell nézni azt, hogy néz ki az elektronika, van-e ráfolyva valami folyadék, vannak-e hiányzó alkatrészek, van-e tehát így rendellenességet keres az ember, szemrevételezi. Aztán műszerrel elkezdi végigmérni, a vezetősávok nincsenek-e megszakadva, meg ilyesmi. és ha meg a mechanikával van gond, akkor ugye az általában úgy szokott kinézni, hogy akkor megindul a motor, vagy megpróbál megindulni a motor, és akkor lehet látni azt, hogy próbálkozik szerencsétlen, de nem tud, kattog, recseg, ropog, vagy éppen áll a mechanika, de forog a motor, a fogaskerék el van repedve, tehát ilyenek vannak, és akkor így meg kell szüntetni azt az állapotot, fel kell tudni ismerni a rendeltetésnek megfelelő állapottól az eltérést, ilyen anomáliát kell keresni, és hogyha megvan az anomália, akkor azt meg kell szüntetni, és a megszüntetési módja pedig az megint ilyen tapasztalati úton megy, tehát hogyha például törött egy fogaskerék, akkor az maga a fogaskerék a minta, le kell húzni, ki kell venni, el kell vinni a gyártóhoz, ők megcsinálja, visszatenni, jó lett, hurrá. Hogyha egy tranzisztor nem működik, akkor ki kell szedni, meg kell nézni, mi ez, meg kell próbálni beszerezni, helyettesítőt kell keresni hozzá, tehát nincs az, mint az Apple szervizes YouTube-os videóban, amit néha nézek, hogy elővesz akkor egy dokumentációt, mert mondjuk nem pörög föl a ventilátor, akkor elővesz egy dokumentációt, és megnézi, hogy az a ventilátor az a mit tudom, milyen IC-ről kapja, hogy hívják ott, és akkor tudja, hogy az IC az egy ilyen és ilyen. Nálam ilyen nincs. Tehát nálam az van, hogy ott egy plecsni, alatta van valamilyen IC, az vagy megy, vagy nem. Hogyha az IC halott, akkor sajnos a játékodnak annyi, tehát azt nem lehet megjavítani. És itt el is érkeztünk egy elég fontos dologhoz, hogy tehát ezek a játékok általában úgy kerülnek hozzám, hogy senki nem foglalkozik velük, már nem működnek, tehát majd, hogy nem azt mondom, hogy totál károsak, és hogyha mégis meg tudom csinálni, és nem az van, hogy azt kell mondjam, hogy sajnos ez nem javítható, akkor sikerdíjat számítok föl. Ha nem tudom megjavítani, akkor viszont ha eltöltöttem vele 2-3 órát, akkor se kérek érte semmit. Mert egyszerűen miért tenném. Ez motivál engem arra, hogy például, ha egy játékot nem tudok megcsinálni elsőre, akkor azt félreteszem, és akkor megpróbálom mondjuk egy hét múlva, vagy két-három nap múlva, azért újra ránézek a biztonság kedvéért, hogy hát, ha eszembe jut valami, mert volt már ilyen, hogy megtaláltam végül a hibáját, mert más megközelítésben néztem meg legközelebb, tehát kapott még egy esélyt. Úgyhogy hát ez így működik. Hát gyakran a nem javítható játékokért egyébként se tüsténkednek, hogy jöjjenek az emberek, tehát így szólok, hogy hát sorry, de ezt nem lehet megjavítani, akkor így nem tartozik semmivel, és akkor nem jön. És akkor ott van nálam még egy darabig, aztán ha meg tudom csinálni, akkor írok, hogy hát, mégiscsak megvan, és akkor jön.
És van ennek egyébként közössége? Mármint ilyen műszerészek, játékjavító műszerészeknek? Csak onnan asszociálok ide, hogy ugye itt említetted, hogy mindennek neked kell utána nézni, de azért így az internet mélységeiben szerintem minden témára léteznek fórumok, vagy legalább subreddittek. Tehát, hogy van olyan közösség, ahova esetleg lehet kérdezni, hogy mondjuk egy helyettesítő diódát, most lehet, hogy ez tök hülyeség, hol lehet találni?
Hát nézd, a diódáknak, tehát az ilyen elektronikus alkatrészeknek, vagy elektronikai alkatrészeknek a helyettesítése a legkisebb probléma, mert ha tudom, hogy milyen alkatrész az, rá van nyomtatva, és el lehet olvasni, akkor kikeresem a katalógusból megnézem a paramétereit, szerencsére aki elektronikát tanult, az tudja, hogy egy diódának mik a fő paraméterei, egy tranzisztornak szintén mik a fő paraméterei, és akkor a paraméterek alapján keres a katalógusban, és meg fogja találni, vagy például az is lehet, hogy mondjuk már nem kapható az adott alkatrész, de régen kapható volt, régen a XY boltnak a webshopjában is szerepelt ez, de onnan kivonult, tehát onnan visszavonták, mert már nem gyártják, nem kapható, de helyette, ott megvan jelölve, hogy helyette viszont lehet kapni ezt és ezt a tranzisztort, és van is raktáron, és akkor abból rendelek, és akkor meg ezzel szintén meg lehet oldani a problémát, tehát a játékjavítással, mivel annyira nem foglalkoznak az emberek, és tehát annyira nem nincsenek közössége, hogy így általánosan mondjuk tévé, rádió műszerészektől lehet esetleg kérdezni, de, de az tehát az elektronikák itt azért elég egyszerűek. Tehát a legbonyolultabb játékokban is viszonylag egyszerű az elektronika, de nem hasonlítható mondjuk egy tévéhez, vagy egy számítógéphez. És így nem is nagyon lehet tőlük kérdezni. Tehát, hogyha most megkérdezem azt, hogy ez a három, vagy ez a hatlábú IC, aminek ez a száma, tudtok ilyet esetleg? Akkor talán tudnak, vagy nem. De inkább úgy szoktam ezekbe belefutni, hogy tényleg ott van előttem egy, mondjuk nézzük meg a Dupló mozdonyt, a Duplónak van egy intelligens mozdonya, ami a motorját úgy vezérli, hogy egy olyan motor kontrollert használ, amit hát ilyen régen ilyen DVD lejátszókban is használtak, a motor forgását az vezéri a DVD lejátszókban is, és hát ezt az IC-t, ezt ha be akarom szerezni, akkor rákeresek a típusára, megnézem, hogy hol lehet kapni, vagy hogy mi ez egyáltalán, és akkor előfordul, hogy valaki már próbálta ezt javítani mondjuk egy DVD-ben, és abban az elektronikai fórumban, ahol ezt ő próbálta javítani, akár nemzetközi keresési találatként is, ott megtalálja az ember, hogy mit tudom én, Pavel kérdezi Lengyelországban, hogy figyeljetek, ezt az IC-t, ezt mivel tudom helyettesíteni. És akkor ott lesz válaszul az, hogy tehetsz vele helyette egy ilyet. És akkor rákeresek arra, ha megvan, akkor megnézem, hogy kapható-e Magyarországon, ha nem kapható, akkor kapható-e külföldön, néha kintről kell behoznom, néha kapható itthon is. És így, hát azért ezek egy-egy ilyen javítás azért el tud húzódni ezáltal hetekig is, de például erről, amiről beszéltem, erről a motorvezérlő, egy motorkontroller IC-ről például ezt már be tudom szerezni könnyedén innen is, Magyarországról is, és ki tudom cserélni pikpak.
Itt azért már elég sok mindenről szó esett, hogy nagyon sokrétű egy játéknak a megszervizelése. Itt ugye igazából hardveres munkáról van szó, hogy kell elektronikát, kell gépészetet javítani. Mik azok a szerszámok, amiket így az évek alatt sikerült beszerezned a műhelyedbe, és azt mondod, hogy most így révbe értem, és megvan mindenem ahhoz, hogy ügyes legyek játékjavításba.
Bármilyen javítás, ami elektronikának a javítása, az feltételez ugye egy jó forrasztópákát, tehát anélkül azért nem lehet ezt csinálni, úgyhogy van egy jó forrasztópákám, de nem annyira jó. Tehát azért ezt úgy kell elképzelni, hogy nem az a digitális, meg mindenféle beépített hőlégfúvós, ultramodern kiforrasztó állomás, hanem egy 5000 forintos kis szabályozható hőmérsékletű Fahrenheit kis munkaállomás, ilyen kis forrasztóállomás, amit nagyon-nagyon szeretek, mert kapható hozzá hegy, különböző méretű hegyek, tehát ez egy nagyon jó kis pákkal, hamar felmelegszik, de a hőt az szépen tartja, nem is fogyaszt sokat, úgyhogy tényleg nagyon-nagyon jól bevált. Hát ugye a forrasztási munkákhoz szokott kelleni a cínszippantó, ami egy nagyon vicces nevű kis eszköz, de eléggé elengedhetetlen.
Mit csinál?
A cínszippantó a nevétől, tehát a nevével szemben ő cínszippant, ugye, ahogy elképzelnénk. Igen.
Ez azt jelenti, hogy van egy ilyen kis vákumot, vagy szívó előtt képez, és amikor te felmelegíted a forrasztó, mi az on?
Hát igen, hívjuk. A cínt.
Cínt. Akkor ezt leszívja. Tehát igazából nem kened szét a panelen, hanem leszívod róla, és ezáltal ki tudod forrasztani a lábát az egyes IC-nek vagy alkatrészeknek.
Pontosan. Tehát, hogyha ki kell forrasztanod egy ellenállást, aminek két lába van, az nem olyan nagy gond, mert megfogod a csipesszel, rögzíted a panelt, melegíted az egyik lábat, kicsit kijebb húzod, melegíted a másik lábat, kicsit kijebb húzod, és ezt ismételgeted, amíg ki nem jön. De ha van egy hatlábú IC-d, vagy egy háromlábú tranzisztorod, akkor ott már egyszerűen ez nem megy. Úgyhogy ott azt szoktuk csinálni, hogy ez a cínszippantó, ez egy olyan, mint egy inverse fecskendő, benyomod, rögzül, és ja, mint egy pumpa, csak fordítva működik, egy nagy rugó van benne, van egy csőre neki, és akkor ha felforrósítottam és megolvasztottam a forrasztanyagot az alkatrész lába körül, akkor gyorsan ráteszem, megnyomom a gombot, és egy szippant egy nagyot, és kiszippantja onnan a forró ont, és ott hát szabaddá válik az alkatrész lába, és a furat, tehát lejön róla a forrasztónak, és nincs össze rögzülve. Ezt megcsinálom minden egyes lábon, és gyakorlatilag ki lehet emelni az alkatrészt, anélkül, hogy túlmelegíteném, anélkül, hogy elolvasztanám, hogy megégetném a panelt, tehát ez erre való, hogy a kiforrasztáshoz ez kell. SMD felületszerelt alkatrészek kiforrasztásához nek hőlégfúvó szokott kelleni, és nekem hát most nagy tervem, hogy veszek egy elektromos hőlégfúvót, valami komolyat, de nekem egy pici precíziós hőlégfúvón van a Dremeltől, amit nagyon-nagyon szeretek. Ez propán gázzal működik, illetve öngyújtó gázzal működik. Tehát az öngyújtó után töltő flakonnal szépen föltöltöm a kis tartáját, és úgy néz ki, mint egy MIG repülőnek a sugárhajtóműve, tehát beindítom, és olyan a hangja, hogy így süvít, bent egy harisnya alatt ég egy kis láng, mint ezek a vihargyújtók, tudjátok, és akkor egy csővel ki van vezetve, tehát irányba van állítva ez a gáz, és állítható az égésnek a intenzitása, ezáltal egészen kis melegítést, illetve egészen kis helyre tudom koncentrálni ezt, és lehet állítani, hogy mekkora hőáramlás legyen. Szóval ezzel ki lehet forrasztani ezeket az alkatrészeket, de nagyobb icéket például már nem, tehát ezzel ilyen 6-8 lábúakat még ki lehet venni, de meg mondjuk egy USB csatlakozót le lehet szedni, de már egy komolyabb icét ezzel nem lehet, tehát ehhez azért akarok majd venni egy olyat, ami nagyobb, ami elektromos, de nagyon szeretem, mert például a műanyag alkatrészeket, ezt most a napokban jöttem rá, hogy a műanyag alkatrészeket például bizonyos játékoknál, ha óvatosan megmelegítem vele, akkor visszanyerik az eredeti alakjukat. Tehát, hogyha megvan feszegetve, úgy jön hozzám egy mozdony, hogy megvan feszegetve a burkolata, és látszik rajta, hogy nagyon szarul néz ki, akkor fogom ezzel megmelegítem egy kicsit, és szépen visszaáll óvatosan a saját alakjára.
De jó.
Ezzel a kisebb sérülések tök jól eltüntethetők. Aztán, ami még nagyon hasznos, az a szintén Dremel kis multigép, ami úgy néz ki, mint egy kis kéziköszörű, gyakorlatilag fel van akasztva egy ilyen falból kiálló vasdarabra, és van egy flexi nyele neki, ami, vagy egy ilyen flexi nyél, vagy flexi szár, ami hát ilyen szabadon engedi a fogantyúját fogni, és a kezem, hát le tudom vinni az asztalhoz, és nem kell a gépet fognom, hanem csak a végét ennek a kis berendezésnek, és olyan a hangja, meg úgy néz ki, hogy általában az emberek a fogorvosi fúróra asszociálnak belőle, mert egy kis ceruzaszerű valami van a kezemben, és süvít, mint az állat, és bele tudok tenni fúrót, hogyha fúrni kell, tudok bele tenni kis mini köszörűkövet, hogyha arról van szó, hogy valamit meg kell tisztítani, mondjuk a rozsdától egy nem tartó rúgónak a végét, hogyha menthető, akkor például le tudom vele szépen csiszolni. Úgyhogy ez is egy nagyon hasznos eszköz, illetve a nagy kedvencem a, hát van egy ilyen pici kis precíziós csavarhúzóm, megnézem most, hogy pontosan mi a neve, mert már elfelejtettem. Ez a Wovstick, azt hiszem a Xiaomi csinálja ezeket. Az a neve, hogy Wovstick, ez is olyan, mint egy ceruza, kicsit nagyobb annál, egy kicsit vastagabb, és van hozzá rengetegféle bitfej, de ezek ilyen pici kis bitfejek, tehát egészen apró csavarokat lehet vele szétszedni, és hát így mobiltelefonokat, laptopokat szoktak vele szerelni, és a játékokban is nagyon nagy segítség. Erős, világít a vége, hogyha közben tehát ad fényt is, és racsniként is tud működni, tehát nagyon szeretem azt is, sokkal jobban megkönnyíti a munkámat, mint bármi, amit el tudok képzelni, és hát műszerész, tehát a műszerésznek csipeszei vannak, csodálatos hegyes csipeszeim vannak, görbe csipeszek, ferde csipeszek, műanyag csipeszek, fogók, többféle fogó, rádiós fogó, lapos fogó, kombinált fogó, csípőfogó, oldalcsípő, lemezvágóolló, mert előfordul, hogy mondjuk például ellentartó érintkezőt kell gyártani, és akkor vettem pár évvel ezelőtt egy nagy réz lemezt egybe, és azt mondták nekem, hogy ez kb. Életem végéig elég lesz, és tényleg, tehát alig fogyott belőle, pedig már rengeteg ellentartót legyártottam. Aztán nézem itt a szerszámos készletet. Hát ugye vannak a speciális csavarhúzók, tehát ott van az a csavarhúzó, amit arra készítettem, hogy a dupló mozdonyokat ki tudjam vele nyitni, ott van az a csavarhúzó, amit arra készítettem, hogy a XY játéknak a kerekét le tudjam feszíteni vele, mert alatta van a csavar, ami összetartja, meg ilyenek akkor a szétfeszítő szerszámok, ezek műanyagok, tehát nem szabad fémmel neki menni a műanyag burkolatnak, mert annak nyoma lesz, és az csúnya lesz.
Pro tip.
Ez egy pro tip, így van. Tehát az arra mindenképpen olyan szétfeszítő szerszám kell, ami puhább, vagy legalább olyan kemény, tehát kb. Azonos keménységű, mint a műanyag, amit szét akarunk szedni, és akkor szépen szét lehet pattintani ezeket az összerakott dolgokat. Meg hát van egy oszcilloszkópom, ez egy kis beatscope, nem az a nagy asztali oszcilloszkóp, mert hát az egyrészt nem is férne ide el, másrészt azért az overkill lenne ide. Ez egy ilyen kis USB-s, Linux meg Windows alól is működő pici kis oszcilloszkóp. Nagyon szeretem azt is, logikai analizátorként is tud működni. Van egy olyan műszerem, amivel meg tudom mérni azt, hogy egy tranzisztor, az milyen tranzisztor, konkrétan leteszteli, beteszem, és kiírja nekem, hogy az NPN vagy PNP, vagy mik a paraméterei, egy kondenzátornak jó-e az értékei, vagy nem. Van egy digitális multiméterem, amivel feszültségeket lehet mérni, az, meg áramokat, ez nagyon fontos szintén, illetve ellenállásokat. Aztán szereztem egy analóg multimétert, egy orosz analóg multimétert, amit imádok, gyönyörű, retteltesen rossz vele dolgozni. Annyiból jó, hogy látszik a változás, mert a műszer mutatója leeng és ingadozik. Annyiból rossz, hogy a méréshatárok elképesztően rosszul vannak és embertelenül vannak meghatározva, tehát nem is tudom, fejben számolni kell, hogyha le akarod olvasni, és van egy labortáp, ami még szintén nagyon fontos, mert hogyha tehát nem mindig tudjuk azt megcsinálni, hogy elemekkel telerakom a játékot, és kipróbálom, mert ha az elem tartója rossz, le vannak szakadva a vezetékek, vagy egyszerűen csak a helyzet akarom meghajtani, csak a motort akarom meghajtani, miután leforrasztottam az elektronikáról, akkor azt az elem tartóval nem tudom megtenni, akkor fogom és a labortápot rákötöm, és megnézem azzal. És a labortápnak még az is nagy az előnye, a labortápegységnek, hogy kiírja az áramfelvételt is, tehát eleve látom azt, hogyha rákötöm a játékot, és nem elemet rakok bele, akkor látom azt, hogy mennyi áramot vesz föl, vesz-e föl áramot. Uh-huh. Úgyhogy eleve már egy ilyen funkcionális tesztre jó. És van még egy hasznos dolog, ez pedig a rádióvevő. Van egy olyan rádióvevőm, amit számítógépre lehet kötni, és kijelzi nekem azt a képernyőn, hogy milyen jelet vesz. Be tudom állítani, hogy milyen frekvencián vegyen, és kijelzi a képernyőn, hogy milyen jelet vett, és azt hang hallhatóvá is tudja tenni. Tehát itt a távirányítós autók tesztelésénél például a távirányítót úgy szoktam tesztelni, hogy bekapcsolom ezt a programot, és elkezdek adni a távirányítóval, és akkor hallom azt, hogy ad-e valamit, vagy nem ad. És így gyakorlatilag lehet tudni azt, hogy az adóval, vagy a vevővel van a gond.
Mi volt a legextrémebb, amivel találkoztál egy játékterén, tehát ami így nagyon furcsa volt, nagyon nehéz volt megjavítani, vagy nagyon nagy kihívás volt megjavítani?
Nem is tudom. Most inkább azt mondanám, hogy mi volt a legfrissebb olyan, amire így büszke vagyok, mert megküzdöttem vele, de jó lett. És az egy távirányítós autó volt, ami nagyon szép távirányítós autó volt, egy ilyen Forma 1-es autó, vagy hát tehát ez a fajta versenyautó, mint a Forma 1-es autók, és tönkre ment a kormányszervó vezérlő elektronikája. Tehát a motor úgy van meghajtva ezekben, hogy a dekóderről, ami veszi a jelet a távirányítóból, a dekóderből lejön négy láb, vagy négy jel, két jel a egyik motort, két jel a másik motort vezérli. Az egyik motor az, ami a járművet előre-hátra mozgatja, a másik motor pedig az, ami a kormányszervót előre-hátra tekeri, tehát a kormány balra-jobbra fordítja a kereket. Na most, ez úgy van megvalósítva, mert ugye tehát meg kell tudni fordítani a motor forgás irányát, és ezt úgy valósítják meg, hogy tranzisztorokat megfelelő módon úgynevezett H-hídba kötnek, és akkor ha az egyik lábon, az IC-nek az egyik lábán, a dekoder IC egyik lábán jön magas, logikai magas jel, akkor egyik irányba kapcsolja a motorokat, vagy a motort a H-híd. Ha pedig a másik lábon jön a logikai magas jel, akkor pedig a másik irányba forgatja. Na most ez a logika, ez tönkre ment. De úgy ment tönkre, hogy nem lehetett tudni, hogy milyen tranzisztorok voltak benne, mert konkrétan egyrészt elégtek, másrészt leszakadt a nyomtatott áram körül a vezetősáv is, tehát így teljesen tönkre ment. De ugyanakkor az elektronikának az a része, hogy a dekóder, tehát az, ami azért, ha tönkre megy, az nem javítható, az működött. És hát úgy gondoltam, hogy ezt azért érdemes lenne megmenteni, ezt a játékot, mert nagy is volt, tehát olyan úgy jó volt fogni, meg tök szépen volt kidolgozva, nagyon jó kis cucc volt. Ezért elkezdtem egy olyan irányba elindulni, hogy kerestem integrált motorvezérlőt, mint amiről beszéltem már a dupló mozdonynál is, hogy van ilyen IC, ami ezt tudja, ezt a H-hidas dolgot, ezt ő tudja, egy IC-be sűrítve. És találtam is ilyet, 6 lábú kis, vagyis 8 lábú kis IC, megkerestem a katalógusban a bekötését, hogy kell ezt használni, példaáramköröket néztem hozzá, példakapcsolásokat, és kikerestem azt, hogy melyik az a láb, melyik az a két láb a vezérlő, tehát a dekóderen, ami a kormányszervót vezérli, és rákötöttem erre közvetlenül erre az IC-re, hát úgy közvetlenül, hogy azért megfelelő csatolással, és megtábláltam a játéknak az akkumulátoráról, közös földet kaptak, vagyis hát közös testelése volt neki, hogy a másik pólus is meglegyen, na mindegy, egy a lényeg, hogy utána rákötöttem a kimeneteire ennek az IC-nek a kormányszervó motort, és láss csodát, elkezdett működni, mert ugye gyakorlatilag egy külön kormányszervó vezérlő meghajtó rendszert kapott. Amire nem számítottam, az volt, hogy miután összeraktam, kiértesítettem az ügyfelet, hogy boldogságban működik, elkezdtem vele játszani, és kb. 15-20 másodpercnyi játszás után, tehát az első két kanyar után égett szag és működésképtelenség következett be. Ugyanis amikor feltöltöttem az aksit, akkor nem számoltam azzal, hogy hát amikor én teszteltem és kimértem, hogy mekkora lesz az áramfelvétel, akkor kisebb volt az aksinak a feszültség szintje, mert már merülő félben volt, és én arra méreteztem. De amikor feltöltöttem, akkor jóval nagyobb feszültségű lett az akkumulátor, ezáltal nagyobb feszültség, nagyobb áramot hajtott keresztül ezen a kis motorvezérlő IC-n, amire nem volt már ez alkalmas, és ezért túlmelegedett és elégett. Úgyhogy végül kicseréltem ezt az IC-t, és tettem elé egy feszültségszabályzót, hogy állandó feszültségen tartsa, és ezzel gyakorlatilag jó lett a játék, tehát szépen össze tudtam rakni, ledokumentáltam, képek is vannak róla, meg minden, megmutattam az ügyfélnek, nagyon boldog volt, odaadtam, utána játszott vele egy csomót, és ott kicsit ment a műhelyben a játék, és aztán végül mindannyiunk nagy örömére sikerült, és erről a folyamatról én folyamatosan értesítettem, meg tájékoztattam az ügyfelet, a megbízót, hogy hú, most az a baj, hogy most ez elégett, hú, hogy most meg kell oldanom azt, hogy állandó feszültséggel menjen, stb. És írta, mikor megírtam, hogy most már aztán tényleg jó lett és átvehető, akkor mondta, hogy igazából már sajnálni fogja, hogy nem kapja ezeket a leveleket tőlem, mert már annyira élvezte őket olvasni. Így jött az egész család, és akkor átvették, és tényleg boldogság volt, és ez az, ami ilyen jó érzés, tehát így igen, és hát adják az emberek szájról szájra ugye a hírt, és hát jönnek.
Itt ugye a Covid is, hogy szájhoz szájra. Szóval gyártasz tartalmakat azért mindenféle vizuális formában is, és ezek érdekesek, tehát igazából, hogyha ezeket így live-ba tudja valaki, vagy akarja valaki nézni, vagy egy-egy játéknak a megjavítását, van lehetőség? Tehát szoktál live-ba filmelni játékjavítást, vagy ez túl hosszú folyamat ahhoz, hogy ez érdekes legyen?
Régen próbáltam, voltak ilyen próbálkozásaim, de nem vált be. Egyrészt azért, mert ugye túl hosszú folyamat, másrészt a műhelyben az internet kapcsolat az elég gyenge ahhoz, hogy én streamelni tudjak. Tehát volt olyan, hogy például beállítottam egy akciókamerát a munkaasztalra, és timelapse üzemmódban vettem vele másodpercenként egy kockát, és akkor egy ilyen burlesque-szerű felgyorsított javítási folyamatot lehetett látni, tehát elképesztő gyorsasággal pörgött a kezem, forgattam a játékot, néztem, belebújtam, kimásztam belőle, összeraktam, szétszedtem, rádugtam, forrasztottam. Ezek így voltak ilyenek egy időben, de már egyszerűen nem akarom azt, hogy ezzel menjen el az idő, meg ezzel, tehát inkább azt csinálom, hogy az érdekesebb dolgokról, hogyha például mondjuk javítok egy játékot, és le van szedve egy macskának, például egy robotmacskának le van szedve mondjuk a bundája, és akkor tesztelem, már összeraktam mondjuk, és jó lett, és tesztelem, de még nincs visszahúzva a bundája rá, akkor a robotmacska lenyúzva ott a szerkezet, az így megy az asztalon, akkor arról csinálok egy kis videót, és akkor Instagramra föltöltöm, mert azzal nem megy az idő, tehát az nem kell YouTube-ra feltölteni, meg mit tudom én, hanem csak Instára gyorsan bedobom, és így ezek a jelenetek, ezek fölmennek Instára, vagy mikor Maja a méhecskének a motor, a mechanikáját is ugye teszteltem, Maja fekszik az asztalon, ki van nyitva, ki van bontva a feneke alul, és benne jár előre-hátra egy motor. Hát, ilyen érdekes tartalmak láthatóak néha.
Igen, ez tényleg érdekes, tehát ezt érdemes láttatni, de azt tök megértem, hogy azért mondjuk egy YouTube videóra, hogyha a végeredmény is csak 8 perces, akkor arra valószínűleg amúgy napokat kéne szánni, mire összerakja az ember, úgyhogy megértem, hogy nem erre.
A másik az,
tervezed az időt.
Igen, a másik az, amiért egyébként érdemes ezeket csinálni, ugye nagyon sok játékot kapok csomagküldés útján az ország különböző pontjaiból, és amikor valaki személyesen átvesz egy játékot, akkor mindig megmutatom neki, hogy mit csináltam vele. Legalább azt, hogy jó lett. Tehát, hogy eljön átvenni, és akkor belerakom az elemet, és szépen kipróbáljuk. Addig nem megy el a műhelyből a játékkal, amíg én ezt meg nem mutattam neki, mert ez kell nekem, hogy úgy adtam oda, hogy ő is látta, hogy működik. És a csomagküldésnél ez meg úgy működik, hogyha ugye készülnek ezek a verkfotók, tudom én szétszedve, el van törve a fogaskerék, puff, lövök róla egy képet. Le van szakadva egy vezeték, hopp, egy kép róla, hogy itt a hiba. Megforrasztom, hopp, ott a kép róla, hogy meg van forrasztva. És akkor ezeket összekombinálom, meg a végén ugye a tesztelésről egy videó, összekombinálom ezeket egy Insta posztba, egy ilyen multi képes Insta posztba, megcsinálom, és amikor megírom neki, hogy készen van a játék, ezen a linken lehet megnézni, és akkor elküldöm neki ezt a posztot, és meg tudja nézni, látja, hogy működik, hallja, hogy működik, és akkor már, tehát én is nyugodtabb vagyok, hogy meg tudtam mutatni mégis.
Volt olyan a kliensed, páciensed, nem tudom, ügyfél, aki nagyon kiemelten, nem tudom, híres, vagy neked ilyen akár példakép, vagy nem is példakép, de ilyen wow, neki én javítottam a játékot, tehát voltak ilyen wow esetek?
Volt olyan, hogy egy vonatot kellett javítanom, egy valami kis játékvonatot, és eltört javítás közben, szétszerelés közben a tengelye. Tehát így teljesen letargiába kerültem ezáltal, és akkor megírtam az ügyfélnek, hogy sajnálom, de úgy tűnik, hogy eltörtem a játék tengelyét, hát valószínűleg ezt nem lehet megjavítani. Akkor még nem ismertem a fogaskerékgyártót, ő simán tudott volna ezt tergálni egy másikat, de mindegy. Nem mondom, sajnálom, ez ilyen, hát kárpótolom. Természetesen a kárát, ugye megtérítem, amit érte őt, és akkor mondta, hogy nem, na semmi vész, menjek be ide és ide, keressem őt és őt, adjam a kezébe a törött tengely két darabját, hogy csinálják meg, és ott van egy gépműhely, ők majd megcsinálják. És akkor oda mentem, arra a helyre, amit mondott, na és akkor azt úgy képzeljétek el, hogy hogyha egy autószalont elképzeltek, és az autószalon neve, az mit tudom én, egy személynév, és Opel például, akkor a megbízomnak a személyneve volt az. Tehát konkrétan az övé volt az autószalon. Igen, és megcsináltam neki végül így, és akkor hát tök jó volt. Aztán volt olyan is, hogy valamelyik nagyobb hotelnek az igazgatója adott játékot javításra. Másról nem tudok, tehát így másról nem tudok. Általában nem foglalkozok azzal, hogy ki kicsoda, és nem is. Tehát nagyon ritka azt, hogy beszélgettünk arról, hogy ki mivel foglalkozik. Általában aki eljön hozzám, ő megkérdezi, hogy mivel foglalkozok, mert azért azt el szoktam mondani, meg ők is rákérdeznek, hogy meg lehet ebből élni, és én mondtam, hogy nem, ebből nem lehet megélni. És akkor szóba kerül azt, hogy mivel foglalkozok egyébként, mi az, amiből meg lehet élni, és ez csak tényleg csak ilyen hobbi. És például vicces volt, mert volt nálam a NAV ellenőrizni, kaptam egy jó kis próbavásárlást. Szerencsére jó szokásom az, hogy már előre megírom a nyugtákat, azért, mert sokan szeretik mondani, hogy nem kell nekem, ne írjál ilyet, nem vagyok a NAV-tól, de mondom, nem neked írom, hanem magamnak. Szóval voltak nálam ellenőrizni, és hát mindent jónak találtak, kaptam egy piros pontot, és akkor mondták, hogy hát velük azért ilyet nem tudok játszani, hogy találjam ki, hogy mi a fő foglalkozásom, mert itt van mindenki nyomtatva a táskájukban. Úgyhogy, de van, aki, tehát sokan megkérdezik, hogy mivel foglalkozom egyébként, és én viszont annyira nem. Tehát én is megkérdezem, és akkor volt, aki például hogy hívják, ott üzemeltetett, vagy működtetett, autókereskedést, használt autókereskedést, és akkor pont akkor voltam úgy, hogy készültem volna lecserélni az autómat, és itt ének évadján együtt javítottunk valami retro játékot az ő fiának, nem úgy, hogy ő megvárta, mert mondtam, hogy ezt meg tudom csinálni, várja meg. És akkor beszélgettünk közben, és szóba került azt, hogy épp autót akarok venni, három gyereket bele kéne valahogy súvasztani, meg minden, és mondta, hogy jó, figyelj, beszámítok neked beszámítom a mostani kocsirat egy Zafirába. És akkor mondom, jó, ez jól hangzik, köszi. Aztán mire oda került a sor, már nem emlékeztem, hogy ki volt az, és nem tudtam vele beszélni.
Van esetleg vágyod, hogy milyen játékot szeretnél javítani, de még nem került be a kezed közé? Van, amire azt mondod, hogy basszus, ez de jó lenne, akár szakmailag, akár emberileg, hogyha csinálhatnám.
Nem, ilyen nincs. Inkább olyan van, hogy mit ne. Tehát vannak olyanok, amire azt mondom, hogy ne. Tehát nem tudok én sem mindent elvállalni. Tehát vannak olyan játékok, amiket tényleg úgy készítettek el, hogy abban benne van, bele van kódolva az, hogy nem lesz javítható. Tehát ilyenek például...
Eldobható
igen, a tervezett avulás az nagyon benne van. Nem vállalok például hintákat. Vannak ezek a hintáztató gépek gyerekeknek, és nem. Egyszer-kétszer megpróbáltam, nem. A legtöbb hiba ott az, hogy elrontják a szülők. Tehát így nem, sokba kerül az elem bele, nem akarja állandóan cserélgetni az elemeket, de a gyerek már csak abban tud elaludni, akkor mit csináljunk? Kössünk rá egy adaptert, mekkora ötlet, ugye? Tehát így fogja, és akkor vesz egy adaptert, levágja a dugót a végéről, széthúzza a vezetéket, megblankolja, és ráköti. De mivel nem ért a villamossághoz, az elektronikához, ezért túlfeszültséget ad neki, vagy fordított polaritást ad neki, és az elektronikát megsüti, tönkre megy, és kész, javíthatatlan. És ezek ilyen marha drága, 40-50 ezer forintos cuccok, és akkor jön az, hogy de csináljam meg. Elmondom, nem tudom megcsinálni, bocsika. Úgyhogy ezeket már nem is vállalom. Akkor vannak azok a nagy játékok, amiket én nem is játéknak nevezzek meg, én nem tartok egyébként jó játéknak, hogy ilyen kis motor, amivel a gyerek rá tud ülni, és tud vele menni. Ilyen akkumulátoros, tudod, van az ilyen kis autó, egy kis Mercedes, tudod, kabrió belül a gyerek, persze. És akkor hárommal megy a járdán, és cammog mellette a szülő, nyomkodja a mobilját, a gyerek meg ott megy ezzel a cuccal, aztán ha lemerül, akkor lehet cipelni azt a dolgot. Ezeket se vállalom. Volt, aki megkeresett azzal, hogy alakítsam át, tegyek bele nagyobb motort, hogy gyorsabban menjen. Mondom, ember, És mi van akkor, hogyha a gyerek nem tud megállni vele, és megsérül? Vagy hogyha mondjuk a nagyon motor túlmelegszik, és ráolvad a gyerekre a kaszni? Mondom, én ezek ilyen dolgokkal nem akarok együtt élni, úgyhogy bocsika, de ilyesmit nem vállalok. Meg egyébként sem férne be a műhelyembe, úgyhogy vigye el izéhez. Ha javítatni akarja, akkor mondjuk inkább egy fűnyíró szerelőhöz. Vagy egy fűnyíró szerelőhöz, aki ilyesmikkel foglalkozik, mert ez már nagyjából az a kategória. Meg hát vannak olyan játékok, amik mit tudom én. Nem jó ötlet a vizet keverni az elektronikával. Tehát azt azért már sokan sejtik, hogy ez nem jó ötlet, és vannak ilyen játékok, hogy például van ilyen úszóbaba, vízben úszóbaba. Egyszer valaki küldött egy vízben úszóbabát, hogy hát megvette használtan, a videón, amit küldtek neki, még működött, megkapta, szétszette, kicsomagolta, és nem működik. Csináljam meg.
Most már vízi hullajáték.
Igen, és akkor elküldte, szétszettem, és össze volt egy rozsdába állva az egész belseje. Tehát így belement a víz, a motor egy rozsdába összeállt. Tehát így nem, ilyesmit nem vállalok. Egyszerűen másik, amit nem szabad elvállalni, már rájöttem, mert nem érdemes, és nincs értelme. Azok a játékok, amit nem lehet szétszedni úgy, hogy utána össze lehet rakni szépen. Tehát ha a gyereknek a Bambi kis interaktív izéjét, vagy Toffi interaktív lovacskáját, aminek tönkre vagy a koponyájában a ridre elé, ide adják javításra, és szét kell szednem, akkor le kell nyúznom a bundáját teljesen, de annyira, hogy a koponyáját csak akkor tudom szétszedni, hogyha a szemhéjára rávart izét, plüst, meg szört, meg bundát, és levágom róla, de nem tudom visszavarni a szemhéjára úgy, tehát soha nem lesz már olyan, mint a gyári, sőt a ronda lesz, és ijesztő. Úgyhogy nem, azt nem vállalom, sajnálom, ha az tönkre megy, akkor nem. Tehát inkább ilyen játékot, én azt szoktam mondani, hogy inkább ne vegyünk a gyereknek ilyen játékot. A jó játékot onnan lehet felismerni, hogy javítható, szétszedhető, ez a legfontosabb, hogy csavarok vannak benne. Tehát amikor össze van ragasztva, az már gyanús.
Bambiból lesz a zombi őz, egy új játék, csak kicsit más osztálynak.
Igen, erre én is akartam kérdezni, amikor pont azt mesélted, hogy elteszed a megjavíthatatlanokat tartaléknak, vagy pótalkatrésznek, hogy nem tudom, így három plüss mackó lábbal, meg egy csillámpóni fejjel, ilyen Frankenstein játékok születhetnek.
Néha vannak ilyenek.
Mi volt a legrégebbi játék? Tehát ami ilyen nagyon-nagyon őskorinak tűnő játék volt, és nem ilyen 10-20 éves, hanem esetleg annál jóval régebbi.
Most nemrég járt nálam valaki, egy nyugalmazott fizika tanárnő, általános iskolai fizika tanárnő, aki hozott egy, hát szerintem egy ilyen 40 éves mozdonyt, valami kis vonatot, és hát meg tudtam csinálni neki, nagyon végtelen egyszerű kis tudsz volt, igazából csak szét kellett szedni, meg kellett tisztítani, össze kellett rakni, és az is egy nagyon kedves történet volt, mert mint kiderült, ő föltette YouTube-ra feldolgozva az összes óra anyagát. Tehát el lehet érni jelenleg az ő interpretációjában és narrációjával, meg bemutatásával az általános iskolai fizika tananyagot egy az egyben YouTube-on ingyen, az ő weboldalán keresztül össze van gyűjtve, kategorizálva meg minden, semmit nem kér érte, szabadon megnézhető, akárhányszor meg lehet ismételni, meg ilyesmi, és én ezt annyira jó dolognak találtam, hogy így mondtam neki, hogy akkor én meg ezt a játékot meg úgy javítottam meg, hogy akkor ezzel szeretném kifejezni a hálámat és az elismerésemet, vagy a tiszteletemet azért, amit tett így a közösség érdekében, meg így a gyerekek érdekében, úgyhogy köszönjük szépen. Az én gyermekemnek is jó lesz, majd meg tudja nézni ezeket a videókat. Ő nagyon örült egyébként, mondta, hogy senki nem köszönte még meg neki, hogy ő ilyet csinált. Úgyhogy wow. Ez tök jó volt. Aztán a minap kaptam egy szintén, hát nem tudom hány éves lehetett, de valami házi készítésű télapót, ami úgy nézett ki, hogy valaki fogott egy darab fát, és beöltöztette Mikulásnak, de ki is tömte meg minden, és körbe rakott rá mindenféle vezetékeket, tehát gyakorlatilag egy szobrot épített belőle, nagyon szépen megcsinálta, tényleg úgy nézett ki, mint egy télapó, arca, meg minden, tehát tényleg, mintha egy szobor lenne, mint egy műalkotás olyan volt, és volt egy lámpás a kezében, amiben volt egy izzó, egy zseblámpa izzó, és annak kellett volna világítania úgy, hogyha rá van téve egy elem a hátuljára, a hátára, a puttonyába. És ezt hozták el nekem, hogy hát ezt meg tudom javítani, és meg tudtam, hát nem azt, hogy meg tudtam javítani, hát tudtam vele valamit csinálni, maradjunk annyiban, mert például az izzó az törött volt, de bele volt úgy forrasztva abba a kis lámpásba, hogy nem lehetett kiszedni belőle, úgyhogy inkább mellé raktam egy kis ledet, és akkor így modernizáltam a játékot, és már nem zseblámpa elem kellett bele, hanem tettem rá egy ellentartót, és akkor kétszer uza elem, mert az a LED az szépen ott világít, hogyha bekapcsolják, és igazából ez ilyen is volt, de ha visszagondolok, volt jó pár ilyen nagyon régi cucc, amit rendbe lehetett hozni. Van egy...
És olyan is, ami esetleg pont azért nem volt helyrehozható, mert olyan régi. Most megint csak egy fényképezőgépes példát tudok hozni. Nagyon sok olyan régi analóg fényképezőgép van, aminek van elektronikája, csak egyszerűen már nem érhető el olyan elem, ami meghajtaná. Ezek a Mercury elemek voltak rettentő sok fényképezőgépgyártónak,
igen,
vagy gyártónál használatban, és ugye ezek már nincsenek gyártásban is. Én úgy tudom, hogy nincs is replacement, vagy...
Helyettesítés.
Tehát helyettesítés. Mm.
Igen, volt ilyen, mai napig ott van, még mindig nem vitte el a gazdája, bent van a munkahelyemen a szekrényben egy 1000 éves programozható orosz harcjármű, egy ilyen játék harcjármű, aminek az a jellegzetessége, hogy hát az oroszoknál akkoriban, a Szovjetunióban akkoriban olyan volt a ceruza elem, vagy hát nem is ceruza elem, hanem ez a nagy góliát elem olyan volt, hogy a polaritás az valahogy fordított volt. Tehát a csúcsos vége volt a negatív, és a lapos vége a pozitív. Senki nem érti, vagy én nem tudom, de ennek megfelelően vannak az elemtartók benne kialakítva. És egyszerűen nem lehet szétszedni, ez a másik, hogy az elemtartó meg van rongálódva, de nem olyan egyszerű elemtartó, mint amit most elképzelünk, hogy az egyik vége egy ilyen kis szép, kis diszkrét kis rugó, a másik vége meg egy kis lapos érzékelő, vagy érintkező, és akkor kettő közé szépen befeszül, hanem itt konkrétan lemezekből volt hajtogatva egy olyan szerkezet, ami tartotta az elemet, és nagyon szervesen bele van integrálva a játéknak a burkolatába. Egyszerűen lehetetlenség volt megcsinálni, de még szétszedni is esélytelen volt. Tehát meg tudtam azt csinálni vele, hogy beletettem a magyar szabványú elemeket fordítva, mindenféle csipeszekkel, meg mindenféle megoldásokkal így nagyjából átmenetileg érintkezést biztosítottam neki, és akkor, ha elkezdtem nyomkodni rajta a gombokat, akkor amíg érintkezett, addig csipogott, és valamit csinált, de nem volt hozzá semmi leírás, hogy annak mit kéne csinálni, hogy kéne működnie, Cyril betűkkel volt rajta az összes felirat, tehát így tényleg úgy éreztem magam, mintha egy 1000 éves orosz tankba ültem volna be, hogy akkor most indítsam el, hát kösz, ez így nem fog menni. És ezekkel az a gond, hogy ugye akkoriban még germánium tranzisztorok voltak, nem pedig ezek a szilícium alapúak, tehát egészen más volt az elektronikának hát máshogy működtek ezek, más nyitófeszültségekkel működtek, tehát a munkapontok máshogy vannak beállítva, szóval ezeket már nem tudom sajnos megcsinálni, én úgy vagyok vele. Lehet, hogyha egy 1000 éves rádiomatőr klubban mondjuk elviszi valaki, akkor ott meg tudják az öregek csinálni. Én már ezzel sajnos nem tudok foglalkozni, és a túl modernekkel sem. Tehát vannak ezek, például ezek az okos játékok, a Furbik. A Furby az a, tudjátok, az a szörnyecske, ami volt a filmben is, tudod, hogyha éjfél után evett, akkor átváltozott ilyen kis rondasággá, meg ha vizet ért, akkor szaporodott. Na, Furbiket szoktak kérdezni, hogy javítok-e. Volt nálam néhány Furby, ezt a Furbyt úgy kell elképzelni, hogy egy ilyen cuki kis bagolyszerű lény, egy ilyen full tömzsi az egész szörme burkolattal, és hogyha lebontod, akkor alatta van egy rettentő komplex és egybeépített, összeépített mechanika, és egy kis számítógép. És ez a kis számítógép az olyan kicsire össze van integrálva, hogy egyszerűen esélytelen nekem az, hogy én ezekkel a műszerekkel, meg felszerelésekkel, ami nekem van, én ezzel bármit is tudjak kezdeni, főleg úgy, hogy ez már azért nagyon komplex, és nincs hozzá kapcsolási rajz, nincs hozzá alkatrészlista. Úgyhogy azokat nem tudom vállalni, sajnos.
Abból nem lesz refurbished.
Ez tetszik.
Én csak így kicsit vájkálnék a Schusternek a saját házatáján. Ugyanezzel a lelkesedéssel megjavítod a saját gyerekeidnek a játékait is?
Hogy
a Schuster cipője lyukas?
Nem. A saját gyerekeim játékai mind azonnal javításra kerülnek. Tehát, hogyha elromlik otthon egy játék, akkor az jön és VIP-ként soron kívül javítódik. Úgyhogy
elsőbséget élvez.
Így totálisan, és olyan szinten, hogy van például olyan, hogy a kislányomnak egy varázspálca, nem is varázspálca, igen, ilyen tündérvarázspálca, tehát így ilyen varázspálca, aminek csillag van a végén, tele van rakva ledekkel, és ha bekapcsolod, akkor villog, tehát ilyen totál nulla az egész. Ilyen bazári cucc, kb. és mit tudom én, addig csapkodott vele, meg hadonászott vele, amíg elszakadt a vezeték, akkor szétszedtem, megforrasztottam, visszavittem neki. Hurrá, akkor egy darabig ment, akkor véletlenül ráült, elhajlott, és kicsit megtört, akkor megcsináltam neki, hogy azért nézzen ki valahogy, meg tartson, és működjön. Akkor utána még egy fél évig megint működött, egyszer-kétszer meg kellett újra forrasztani, szétesett, ketté vált a két fele, összeragasztottam neki. Tehát egy csomó ideig ment, amikor amíg már azt mondta, hogy hát ő már inkább ezzel nem játszik, mert megunta, meg mit tudom én. Tehát így azért nagyon sokáig tudtam neki ezt tartani, holott egy tényleg egy ilyen 500 forintos dolog volt kb. Valamelyik ilyen bazársoron, az egyik ilyen, mit tudom én, vidéki búcsúban, de nem tudtunk volna másikat venni helyette, mert nem volt a közelben vidéki búcsú, tehát így érted. Tudjátok, hogy mi az, amit nagyon szeretnék egyébként, ha már így most így eszembe jutott? Meg akarok tanulni varni. Szépen varni, rejtett töltéssel varni, mert sokszor van az, hogy hoznak egy játékot, ami plüss, ugye, és akkor említettem, hogy le kell szedni róla a bundáját, vagy mondjuk ki kell bontani a mancsánál a varrást, azért, hogy hozzáférjek a mancsába épített kapcsolóhoz. És azt vissza kell varni rejtett töltéssel, úgy, hogy az szép legyen, és én azt nem tudom megcsinálni. Tehát, hogyha belsejében kell valamit varni, ami ilyen strukturális varrás, hogy rögzítsek mondjuk egy kapcsolót, akkor azt meg tudom csinálni, de amikor látható varrást kell csinálni, ahhoz még kevés vagyok, azt nem tudom megcsinálni, úgyhogy ilyenkor egy varrónőt kell igénybe vennem, ami lassítja a folyamatot, meg most a Covid idején azért eléggé körülményes is, tehát nem olyan könnyű, mint régebben volt, hogy mit tudom én, útba ejtettem Meruba menet, és akkor leadtam neki, aztán Meruból hazafele meg fölvettem tőle, hanem most akkor tényleg oda kell menni, időpont egyeztetés, na mindegy, szóval ez, ha meg tudnám varni, akkor az tök jó, ne? Úgyhogy mert találtam egyébként, meg ajánlottak nekem YouTube videókat, abból meg fogok tanulni varni, lesz egy kis kézi munkaszakkör, és akkor ez lesz, mert úgy van egy varrógépem, amit kaptam, szintén egy Tumblr-es ismerőstől, és azzal tudok, de azzal nem lehet varni egy mancsot például.
Ez a kis műhelyedet, te szeretnéd, hogy nagyobb műhelyed legyen? Hosszú távon?
Én egyébként szeretném, tehát én örülnék neki, viszont megint csak itt jönnek a számok, tehát én ezt a kis helyet most tudom úgy bérelni, hogy ha nem javítok meg semmit a hónapban, akkor mondjuk azt mondom, hogy biciklitartónak is jó, mert itt tárolok mindenféle járműveket, bringákat. Arra jó, hogy akkor itt vannak biciklik nekem, meg home office-ként tudom használni, de hogyha egy akkora műhelyem lenne, aminek azért a fenntartási költsége már egy olyan nyomást gyakorol, hogy ott muszáj dolgozni, mert különben termeli a veszteséget, akkor az jó is lenne, meg rossz is. Ugye azért lenne jó, mert akkor mit tudom én, lenne hely egy 3D nyomtatónak, bár most épp azon gondolkodtam, hogy kell nekem egyáltalán olyan, lenne hely akkor mondjuk, például ha lenne benne vizes blokk, az nem lenne rossz, tehát így most nem nagyon tudok. Hogyha mondjuk szükségem van arra, hogy fölmenjek inni egy pohár vizet, akkor igen, föl kell menjek a lakásba, és akkor azt kell inni. Egyébként meg lehetne itt egy csap, meg egy kis mosdó. Tehát ezek azért hiányzanak, de mondom, azt néztem, hogy így sokszorosára kéne emelnem a javításoknak az árát, és akkor már nem érné meg az embereknek, hogy megjavítsák a játékaikat, és akkor ez egy ilyen kontraproduktív dolog lenne, hiszen azért, tehát azért van értelme ezt csinálni, mert megéri. Megéri a környezetet is védeni, meg megéri ezeket a játékokat. Mert ha már a javítás az eléri a játék árának a mondjuk a 75%-át, ha újonnan megvenni újra, akkor már valószínűleg nem fogja megvenni az ügyfél. Itt van, amikor igen, mert van, amikor tényleg olyan lelkiszálak fűzi őt hozzá, hogy mondjuk a nagymamától kapta, aki már nincs köztük, és akkor azt meg kell javítani egyértelmű, azt meg lesz javítva akkor is, hogyha újonnan be lehetne szerezni, és háromszoros árat kérek érte. A másik, hogyha meg nem lehet már beszerezni. Tehát van, aki egy gyerek kedvenc játéka, de már nem kapható két éve. Még az előző gyereknek vették, de imádja a második, és akkor meg kell javítani, nincs mese. Úgyhogy ilyenek vannak, és akkor ezektől eltekintve egyébként nem lehet ezekért sokat elkérni, ezért is mondtam, hogy nem lehet belőle megélni, és egy nagyobb műhelyet se valószínű, hogy fönn lehetne belőle tartani. Talán úgy lehetne, hogyha nem, tényleg nem csak játékot, hanem mást is. Tehát ilyen általános javító műhelyé avanzsálna, ami egyébként majdnem meg is állja a helyét, hiszen javítok más dolgokat is, de ez meg már az én időmben nem férne bele. Tehát olyan sok mindent kéne ahhoz javítani, hogy az fenntartható legyen, hogy azt már nem, tehát az, akkor nem lenne semmi életem, nulla lenne. Igen, jó, a kérdés, vegyek fel alkalmazottat, na most egy alkalmazottat fenntartani, eltartani, ez megint akkor a anyagi hát nyomás és felelősség, hogy én úgy gondolom, hogy nem tudná eltartani a műhelye az alkalmazottat, meg saját magát, és ezért talán ez meg is válaszolja azt, hogy miért nem javítanak tömegesen játékokat az emberek. Tehát miért van az, hogy autószerelőből rogyásig van, ugye, mert azt megéri csinálni, meg gumiszerelőből is van tényleg rengeteg, meg tévészerelőből is van csomó, meg számítógép, meg iPhone, meg mit tudom, milyen szerelőkből van rengeteg, meg szervizekből, de játékokkal nem foglalkozik senki azért, mert ez csak így lehet csinálni, hogy nem ebből élek, hanem ez így egy kis örömforrás.
Ugye ezt mondtad, hogy a NAV volt látogatóbak, ezek szerint te ezt ilyen céges formában is, meg elkönyvelt formában is csinálod. Hogy lehet nálad fizetni, vagy ezt hogy alakítottad ki?
Nálam ez úgy van, hogy én egyéni vállalkozó vagyok, és hát ugye lehet készpénzzel fizetni, lehet banki átutalással is, például a csomagokat, azokat úgy kezeljük, hogy megcsinálom a játékot, elküldöm azt, hogy készen van, és nézze meg, hogy milyen lett, akkor megnézi, és akkor azt mondja, hogy tök jó, mennyivel tartozom, megírom neki, hogy mennyivel tartozik, és kérek számlázási adatokat, kiállítok egy átutalásos számlát, azt elküldöm neki, és amikor beérkezett az összeg, nyilván az összegbe beleteszem a izét is, a csomagküldés árát is, akkor meg bejött az összeg a számlámra, akkor indul a csomag vissza neki. Ez így megy. Még most a napokban sikerült kinőnöm gyakorlatilag a számlázó rendszert, az ingyenes számlázó rendszert, úgyhogy most előfizettem a számlázó rendszerben egy magasabb kategóriába, ahol már a kártyás fizetések is lehetővé válnak, online kártyás fizetés, tehát nem az, hogy itt terminál van, meg ilyesmi, hanem online lehet kártyával fizetni, lehet majd, de még egyelőre erre nincs lehetőség, de amúgy, ja, tehát ez a két fő lehetőség dominál, illetve néha belefér az is, hogy valaki megkérdezi, hogy Revoluton átküldheti, akkor azt mondom, hogy igen, küldj át Revoluton, de ugyanúgy akkor adok róla egy készpénzes számlát, vagyis nyugtát, vagy ha kér, akkor számlát.
És néha nézek tévét, és nagyon reklámozzak ezt a SumUp, vagy SumUp eszközt, ami egy ilyen Bluetooth-os kártyaterminál. Ez neked gondolom még nem érné meg, hogy ezt rendszeres is, tehát hogy annyira nincs még kártyás fizetés, így aktívan a bolda, hogy ennek a gondolom van havi költsége, hogy azt így kitermeld vele.
Nem tudom, ennek még annyira nem néztem utána, de azt vettem észre, hogy egyébként így kártyával nem is nagyon akartak még fizetni. Tehát nagyon egyszer volt talán valaki, aki azt mondta, hogy ő most neki szívesebben fizetne átutalással inkább, vagy kártyával, és mondtam, hogy oké, semmi vész, átutalással tudsz, akkor kérek számlázási nevet, címet, ezért, és akkor megcsinom a számlát, és akkor mehet, és mondta, hogy Jézusom, ne húzzuk az időt, akkor inkább kimegy a kisboltba és felváltja. És akkor itt volt a kisbolt, felváltotta és visszajött, és lerendeztük KP-ban. De amúgy nem ismerem az alkalmazást, de előbb-utóbb tervezem azt, hogy lehessen kártyával, mert hát ez a jövő. De mondom, tehát nekem még itt pénztárgépem, tehát én még pénztárgépre se vagyok kötelezett, ha jól tudom. Uh-huh. Tehát nem elég néhány nyugtatömb.
Ezt sok boltban láttam egyébként, fotós boltokban is, meg kávézókban is, hogy igazából van egy kis kb, mint egy cigis doboz, egy ilyen terminál, ami a telefonodhoz kapcsolódik, gondolom van mögötte valami számlázós buli is, és akkor itt be tudod neki állítani, hogy mennyi az annyi, és akkor igazából akár még PayPass-szel is odaérinti a kártyáját, és lecsippantott a dolgot, úgyhogy ebbe tud, ja. Jó, nekünk így kifolytak a kérdéseink. Neked van esetleg olyan kedves műszerész, amit így megosztanál, vagy amit így nem kérdeztünk meg, de úgy gondolod, hogy most szívesen elmondanál még?
Van, egyébként van. Sokat jelentene, vagy hát sokat tud jelenteni egy háztartásban, ahol vannak gyerekek, hogyha van otthon egy elemteszter. Én ezt mindenkinek szoktam javasolni, hogy legyen elemteszter otthon. Mi az elemteszter? Az elemteszter egy olyan kis készülék, amibe bele lehet tenni az elemet, a ceruza elemet, a bébi elemet, a góliát elemet, meg azt a kicsi mini ceruza elemet is, a háromásat, meg talán még a 9 voltost is rá lehet csatolni, mindegy, és akkor az ember így összenyomja, és egy kis műszer kijelzi, hogy az elem az még jó, gyenge, vagy cserélni való. Ezt azért mondom, mert nagyon sokan jönnek úgy, hogy hát elromlott ez a játék, fura, nem csinál semmit, és ideadják, és én ott helyben azonnal fogom, kiveszem az elemeket, rámérek, és mondom, hogy nézzük meg akkor egy új elemmel, beleteszek egy általam biztosan tudott jó elemet, és működik ez a játék, és akkor jön az, hogy úristen, ne haragudjak meg, úristen, de kellemetlen, meg, de nem kellemetlen, tehát annyian beleesnek ebbe, hogy nem nézik meg azt, hogy esetleg csak az elem merült le, vagy például átteszik a távirányítóból az elemet, hogy kipróbálják vele, de egy távirányítóban lévő elem, az még a távirányítót el tudja hajtani mondjuk, mert van benne egy kondenzátor, és az egy-két nyomkodást azt kibírja, de egy motort már nem fog bírni meghajtani, és akkor tönkre, és akkor nem fog menni a játék vele, és azt fogja hinni, hogy hát most tettem bele a jó elemet, és nem megy vele. De ha van egy elemtesztel, azzal meg
kéne csinálnod.
Elemteszteleket.
Így van.
Hát a kereskedelemben én nem. Tehát hogyha van olyan, hogy akarnak tőlem alkatrészt vásárolni, és azt sem szoktam. Tehát én szolgáltatok, én szerelek. Ha alkatrészre van szükség, akkor megmondom, hogy hol tudja beszerezni, és akkor menjen oda, vegye meg magának. Én vagyok az, aki javít, én nem bolt vagyok. Úgyhogy ilyesmit nem csinálok, de ez az egyik, ami fontos. A másik pedig az, hogy arra szeretik kérni mindenkit, hogy figyeljen oda, hogy az elemek ne maradjanak benne a játékokban, hogyha hosszabb ideig nem játszanak vele, vagy ha lemerült az elem. Tehát időnként nézzük végig a gyerekek játékait, és nézzük meg, hogy mi van velük, milyenek az elemek benne, működik vagy nem működik, mert hogyha benne marad az elem is belefolyik, akkor egyrészt iszonyú károkat tud benne okozni, tönkre is teheti, hogyha az elektronikára ráfolyik, feloldja az alkatrészek lábait, meg a vezetősávokat, illetve szétrosdásodik tőle az elemtartónak az érintkezői, tehát megelőzhető, rengeteg kár megelőzhető vele, és a másik az, hogy ha belefolyik az elem, akkor abból ki is folyhat, és akkor az a gyerekeknek sem jó, hogyha ezt a savas, lugos cuccot ott fogdossák, meg hozzányúl. Tehát mindenképpen ez egy fontos tanács, mert nagyon sok játék jön hozzám úgy, hogy belenézek az elemtartóba, és úgy néz ki, mint a felrobbant volna benne egy bomba. És azért az egész, tehát ahogy az ember elképzeli a műszerészt, a melót, az olyan, hogy úgy képzeljük rá, hogy ilyen fehérköpenyes ember, aki forrasztgatja ki a kis alkatrészeket, meg mér a műszerrel, meg az oszcilloszkópon mennek ott a jelalakok. Valójában, ahogy a játékjavító gyakran kinéz, az úgy néz ki, hogy fején a védőszemüveg, kezében egy fogó, és mint amikor a fogorvos próbálja kihúzni a fogat, úgy próbálom kiszedni a belerosdásodott, belerohadt izét, elemtartó érintkezőt, amit már gyakorlatilag egy év állt a műanyaggal, és porlik szét, és málik szét, és tökig rosdás vagyok már, még rosdaporos, meg a géppel kell belőle kifúrnom. Na mindegy, szóval ez, én azt mondom, hogy ez egy nagyon fontos dolog, hogy erre is figyeljünk oda, és akkor a játékaink sokkal tovább fognak tartani. És a harmadik pedig az, hogyha mégis úgy döntünk, hogy mi megjavítjuk majd otthon, vagy belenézünk legalább, akkor annyit tegyünk meg, hogy megfelelő szerszámmal. Tehát az, hogy van egy darab csillagcsavarhúzónk otthon, és mindent azzal próbálunk kicsavarni, az a legrosszabb, amit csinálhatunk, mert szétfogja a csavar fejét gyilkolni, és aztán már azt nem lehet kicsavarni, akkor le kell róla fúrjam. De ha le kell róla fúrjam, az megint ugyanolyan hentes munka, mint amit az előbb elmeséltem. Ráadásul hővel jár, hogy a fúró az a csavaron, ugye a csavar felforrósodik a fúró alatt, megolvasztja a műanyagot. Na hát szóval, hadd nem mondjam, hogy ezek olyan dolgok, amikor azért hát elhangzanak nem túl szalonképes kifejezések a műhelyben.
Keresztoronyos csavarhúzó, nem csillag.
Jaj, édes Istenem.
Philips csavarhúzó, tessék akkor. Jó? Mert ugye Jézus, azt úgy hívják.
A felvétel elején volt a zavar. Csak nem akartam beleszólni.
De láttam, hogy tikkelsz miatt.
Másfél órája vörös fejjel ül.
Jó, kedves műszerész, köszönjük szépen, hogy itt voltál és rendelkezésünkre álltál. Nekünk kifolytak a kérdéseink, ahogy mondtam. Reméljük, hogy kellemes és jó játékokat fogsz javítani, illetve sok mindenkinek örömet szerzel azzal, hogy újra életet lehelsz hát vagy gyerekjátékba, vagy felnőtt játékba, vagy hogyha esetleg ez tovább megy ez a biznisz, akkor minden másba. Hallgass minket, és javíts nekünk továbbra is sok-sok játékot.
Így van, csak így tovább.
Köszönöm, és köszi, hogy itt lehettem. Sziasztok!
Bence, tiéd a szó. Sziasztok!
Ciao.
Köszönjük szépen, hogy ma is velünk tartottatok. A patreon.com/kotyogospodcast oldalon megtaláljátok minden hónapban a specialty tartalmainkat. Ide néha-néha fölrakunk egy-egy extra dolgot is, de ezek az adások a rendes feedbe is kikerülnek egy hónap késéssel weboldalunkon. A kotyogospodcast.hu szájton megtaláljátok az adáshoz tartozó adásnaplókat, benne sok-sok érdekes linkkel. twitter.com/kotyogospodcast oldalon vagyunk elérhetőek még, itt is írhattok nekünk, de az e-maileket is szívesen fogadjuk a kotyogospodcast@gmail.com címre. És ne felejtsetek el csillagot, pötyit, lájkot, szívecskét adni abban a podcast alkalmazásban, amit használtok.
Sziasztok!